aki könnyedén elpirult, s hirtelen egy kakast vett észre az eperfán, amely az érettebb eprek közt dúskálódott.
Hát sonnan, te cudar! Nézze meg az ember, hova veszi be magát.
Hagyja csak a kakast, Jahodovszka, hagyja. Az egyik kakas csínyeit nem lehet a másik kakas csínyeivel eltakarni. Maradjunk csak az első kakasnál, a burgzsandárnál, azaz beszéljünk a tyúkról, Jahodovszka lelkecském.
Miféle tyúkról?
Kissé a világosság felé fordult. Látni lehetett arcán a finom pejhet, mely bársonyossá teszi, olyanná, mint az érett barack. Nem lehetett nem észrevenni, hogy Drúzsba tanár úr legszívesebben beleharapott volna.
Ott hagytuk el, hogy miért jár ide a burgzsandár?
No, hát miért jár?
Tudja miért? Azért, hogy magát nőül akarja venni?
Ostobaság, bolondság, és ezt beszélnék a városban?
Ezt?
Na csak hadd beszéljék. Be nem foghatom a szájukat. Aztán lehet is, hogy nőül akar venni. Én még nem láttam belülről.
Mit nem látod belülről?
A burgzsandárt. Csak azt tudom, hogy ide jár. Megfizeti, amit eszik, iszik, és olyan vendégem, mint a többi.
Hát nem akar hozzá menni. Nem igaz?
Tisztán emlékszem, ahogy erre Jahodovszka tiltakozón emelte fel karjait, mint valami Szent Johanna.
Na persze, csak azt lesse. Ha, az igaz, hogy meg se kért. De ha megkért volna is, ha csillag lenne a homlokán, hogy gondolja azt, Drúzsba úr, az Isten szerelméért? Mit képzel? Hiszen nekem nagy lányom van. És én csak ő érte élek, őt nevelem. A helyet is megfújom, ahova leül. Én anya vagyok, Drúzsba úr, semmi egyéb. És anya akarok lenni a végleheletemig. Én nem létezem, csak a gyermek. Érte dolgozom reggeltől estig a kimerülésig, hogy olyan vagyok, amikor este lefekszem, mint egy darab fa. Hát minek volna nekem a férj? Mikor és mire használnám? Mondja csak, édes Drúzsba, komám uram, mondja csak.
És édesen, édes deden, de hamiskásan nevetett, miközben kivillogtak fehér fogai, melyek között némi aranycsillámok szúrták meg a szemet.
Kegyed nemesen gondolkozik, Jahodovszka. Kegyed példátlan, anya, és bocsánatot kérek, ha valamiben megsértettem. Igen, a gyermek az első, és ha őt boldoggá tesszük, vagyis boldoggá teszi, aki teszi, akkor jöhet a többi. Úgy van. A többi. Azaz, hogy süttessen kérem egy rostélyost, és húzzon rajta végig egy kis fokhagymát. De csak leellegszerűen. Jahodovszka.
A szállongó plecska hát mindjárt csírájában megfojtatott. A törzsvendégek közt szájról szájra kelt, amit Jahodovszka mondott, s nem győzték mondogatni egymásnak. Nagyszerű anya. Remek anya. Ilyennek kell lenni egy anyának. És most már beállott a szélcsend egész őszig. Minden maradt úgy, mint azelőtt. A Herkules minden nap eljött, s egész otthonosan viselte magát. Nem egyszer maga ment be a konyhába, hogy a palacsintát sütő Jahodovszka mellett legyeskedjék, s maga hozta ki magának az ételt vagy a fröccsöt, némelykor meg labdát játszott a sipsiricával az udvaron. Az előkelő öreg úr is rendesen beállított minden csütörtökön, s mi alatt borocskáját lassan szürcsölgette, felváltva mulattatták az özvegy és a sípsirica. Egy nagy csomag kugler cukorkát hozott ilyenkor, de az mindig a kocsin maradt, és csak akkor hozta be az özvegy a köténye alatt, mikor elmenőben kocsijához kísérte az öreget. Egyetlen figyelemre méltó mozzanat adta elő magát. Pusztán egy morzsa. De a páva verebeinek az is elég volt. Egyszer az öreg úr ott felejtette az asztalon zsebkendőjét, melyel a cvikkerjét törölgette volt. Kovics doktor odament, és konstatálta rajta a 9 ágú koronát, azt a nemes, megközelíthetetlen, csodálatos jelet, amiből bárki tudhatta, milyen emberrel is áll szemben. Kovics doktor néhány pillanatig megbabonázva nézte a zsebkendőt, aztán utána szólt a kifelé tipegő öregúrnak.
Méltóságos uram, itt tetszett felejteni a zsebkendőjét.
Az összerezzent, megtapogatta zsebeit és megfordult. Fanyar mosolyt erőltetett, és a fele útra visszatért a kendőért. De szólni nem szólt semmit. Csak egy biccentéssel köszönte meg Kovics doktor figyelmességét, aki viszont olyan mélyen hajtotta meg magát, mintha újabb zsebkendő után nyúlna.
Van szerencsém, én egyéb iránt Kovics doktor vagyok.
Ám az öreg méltóságos most sem szólt semmit, csak még egyszer biccentett és eltipegett kocsijához. E jelentéktelen epizódon kívül minden a régiben maradt, csak a levelek kezdtek lehullni az eperfákról, és a beállott csípős idők miatt az asztalok vándoroltak be az úgynevezett étkezőbe, mely nyáron üres volt. Ilyenkor a törzs vendégek is felére fogynak, mert az eperfák vonzereje megszűnik. Te kakassal fekvő, és alkonyattal kelő, éjszakáid lugas árnyába folytó, Stammgast fele barátom, te érteni fogod szavam. A törzs vendég az úr, annak előjogai vannak, annak szolgálni kell. Az kiszagolja nem csak az immel ámmal sült pecsenyét, hanem más, nagyobb bűnöket is. Az előtt kár volna titkolózni, mert a törzs vendég a családhoz tartozik. Ott hagytam el a múltkor, hogy a mi fehér pávabeli asztaltársaságunk oldalát 2 titok furdalta azokban az időkben, amikre, milyen furcsa már ez is, olyan tisztán emlékszem, mintha csak tegnap történtek volna. Az egyik titok a megfoghatatlanabb. Kovics doktor asztaltársunk fölfedezése volt. Hogy is történt ez? A fehér páva fogadó különce, szellem alakja, vagyis a kikent kifent öregúr egyik este ott felejtette az asztalán zsebkendőjét. A miderék Kovics barátunk persze felvette a kendőt, és megpillantotta rajta azt a jelet, ami elárulja, hogy tulajdonosa minden bizonnyal igen vagyonos ember. Ez a 9 ágú korona. Az igazi arisztokrata bill.